Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Seres Gerdától.
Egy olyan egyszerű játék, mint a kőpapír olló is hamar megoldhatatlan problémává válhat, ha megnöveljük a játékosok számát. Koreai matematikusok azt vizsgálták meg, hogy hány kör kőpapír ollót kell játszani ahhoz, amíg adott számú játékos közül kikerül az abszolút győztes. A vizsgálat érdekében leegyszerűsítették a játékot. A háromféle lépés közül egy körben csak kettőt lehetett használni, ha a harmadik is felbukkant, újra játszatták a kört. Az elemzés szerint a körök száma a játékosok számával exponenciális arányban nőtt. Ha 10-en állunk nekik kőpapír ollózni, szerencsés esetben 19 kör után lesz is egy győztesünk, pehesebb esetben csak 19.221 kör után. Ha 100-an játszunk, a szükséges körök száma 100.000 billió és a 100 trilliárd közé esik. Ezt az utóbbi számot úgy írjuk, hogy az egyes után 23 darab nulla kerül. Szociálpszichológiai szempontból nézve viszont egyszerűbb a helyzet. Ha ennyi ember játszik együtt, a nyerőnek gondolt stratégiák mentén hamarosan szövetségek alakulnak ki, sőt, egyesek úgy dönthetnek, hogy elhagyják korábbi szövetségeseiket és a vetélytársakhoz csatlakoznak. Így pedig szinte biztosan nem tart az idők végezetéig a parti. Hogyan terjeszkedik a parlagfű? Többek közt az erős közúti forgalom segítségével, bizonyították be német kutatók. Az invazív növényfaj magvait nem csak a szél, hanem az elhaladó járművek keltette kaotikus légáramlatok is terjesztik. A kutatók előbb azt vizsgálták meg, hogy forgalmas, illetve alig forgalmas utak mentén miként szórodnak a parlagfű magok. A magvakat ultraibolya fényben látható festékkel vonták be, elszórták az út mentén, majd 48 óra múlva megvizsgálták, hova kerültek. Míg a mag normál esetben átlagban 1 méter távolságra kerül a növénytől, a forgalmas út mentén akár 71 méter, a kevésbé forgalmas út mentén pedig 40 méter távolságban is találtak belőlük. A kísérlet második szakaszában 2 éven át vizsgálták az utak mentén a parlagfű terjedését. Az eredmény szerint a gyomnövény minden esetben a forgalom irányába terjeszkedett. A kutatók azt tanácsolják, hogy a hatalmas károkat okozó allergiaszezon enyhítésére érdemes lekaszálni az útmenti növényzetet, de még a parlagfű virágzás előtt. Miért van szükségünk a földi koordináta rendszereken túl égiekre is? A csillagászok a 20. század végéig 1500 csillag helyzetét használták annak megállapítására például, hogy egy üstökös milyen pályán éri el a naprendszert. A 90-es évek végén csillagok helyett a több milliárd fényévre lévő kvazárok lettek a referenciapontok. A kvazárok rendkívül fényes kozmikus képződmények, fényük szupernagy tömegű fekete lyukak felé örvénylő anyagtömegektől származik. A kvazárok elképesztő tömegük miatt biztos pontnak számítanak az égbolton. Az új csillagászati koordinátarendszer 303 kvazárra alapoz, és nagy előnye a pontosság. A kvazárok alapján mérve többek között az is megállapítható, hogy a Föld 24 óránál gyorsabban vagy lassabban fordul-e meg a tengelye körül. A csillagászati koordinátarendszer segítségével a földi hely meghatározó rendszerek hiányosságait is kiküszöbölhetjük, mert a GPS hely meghatározásban pár naponta néhány centiméteres pontatlanságok adódnak a Föld nem teljesen szabályos forgása miatt. Az ICRF csillagászati koordinátarendszer legújabb változata a közeljövőben még nagyobb pontosságú számításokat tesz lehetővé, miután a Gaia űrtávcsővel frissen felfedezett kvazárok is bekerülnek a katalógusba.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
Az ENSZ biodiverzitási konferenciáján mutatták be azt a sikeres kísérleti eljárást, amely a monokulturális növénytermesztést minden negyedik műveltsávban méhlegelőkkel bontott meg, így a beporzók intenzívebb jelenlétének köszönhetően az egyes termesztett növényeknek akár több 100%-kal nőtt a termés mennyisége. Magyarországon is folytak hasonló sikeres kísérletek. Fehér Anna Magda ezekről is kérdezte Sáros Pataki Miklós ökológust, méhkutatót, a Szent István Egyetem docensét.
Korábban olyan vizsgálatokat végeztünk, amik azt próbálták ki tulajdonképpen, hogyha különféle virágos növényeket, elsősorban pillangósokkal teli kultúrákat próbálunk vetni kisebb sávokban a termőföldeknek a szélére, akkor az hogyan befolyásolja a méheket meg a megporzókat. Elég pozitív eredmények jöttek ki akkor is, az jóval kisebb léptékű volt, mint amit itt olvasni lehet. Abban az értelemben volt pozitív az eredmény, hogy ezekben a sávokban meglehetősen nagy denzitással, nagy egyedszámban feltűntek különböző megporzók, azon belül is mi elsősorban a vadon élő méheket néztük. Ha egy monokultúrás termelésben vannak növények ültetve, akkor még ha azok úgynevezett jó mélegelő növények is, mondjuk egy napraforgó, az is csak abban a két hétben jó mélegelő, amikor a napraforgó virágzik. Se előtte, se utána nincsen ott semmiféle olyan virágzó növény, ami a méheknek táplálékul szolgál. Na most, ha ez nem egy nagy táblában van, hanem meg vannak törve ezek a nagy táblák olyan vetett sávokkal, amik egész évben virágoznak, akkor az egész évben táplálékot kereső méhek és egyéb megporzók megtalálják ott a táplálkozási feltételeiket, és ezen kívül még ráadásul fészkelő helyként is szolgálhat olyan vadon élő méhek számára, amik nem a házi méh, mert ugye arról nem szabad elfelejtkezni, hogy a házi méhen túl még vagy 700 méhfaj él csak Magyarországon, és hát ezeknek is nagyon fontos szerepük van, akár a kultúrnövényeink megporzásában is.
Én is úgy tudom, hogy ebben a gyakorlatban nem csak a táplálékul szolgáló méhlegelőket biztosították, tehát fűszereket, takarmánynövényeket vetettek, hanem úgy tudom, hogy olyan környezetet is alakítottak ki, ahol könnyen tudják a méhek kialakítani az életterüket, tehát ahol fészket tudnak rakni.
Így van, igen, tehát ezek a sávok, ezek alkalmasak lehetnek arra is, hogy olyan körülményeket teremtsünk, akár a földben fészke, úgy megint a vadon élő méhekre kell gondolni, mert ugye a házi méh az egy külön kategória, az kaptárakban él, de a vadon élő méhek azok különböző fészkelési stratégiákat folytatnak, vannak, amik földben fészkelnek, és akkor ezeknek jó, hogyha ilyen nagyjából csupasz földterületek vannak, ahol a fészküket be tudják ásni a földbe. Művészméheknek, poszméheknek szintén az ilyen bolygatatlan, zavarástól kevésbé érintett területek nagyon jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fészkelő helyüket megtalálják, tehát az ivadékaikat fel tudják ott nevelni.
Hiába adják fel a gazdálkodók a területük egy részét, mégis nagyobb hozamra lehet így számítani, tehát a környezettudatos termeléssel gazdasági hasznot lehet hajtani?
Hát ezek a vizsgálatok elég egyértelműen azt mutatják, igen, hogy akár a termés növelhető is, nem csak, hogy nincsen termés kiesés, de akár többszörösére növelhető a termés, csak hát ugye ez nagyon nehéz a gazdálkodóknál elérni azt a jellegű gondolkodást, hogy kisebb földterületen is lehet esetleg nagyobb mennyiségű produktumot elérni, csak más technológiákat kell folytatni. Szemléletváltásra volna szükség, hogy ez így meg tudjon honosodni, én azt gondolom, meg hát rengeteg vizsgálatra még természetesen, kutatásra ezzel kapcsolatban.
Úgy tudom, hogy sajnos éppen az ellenkező irányba megy a gazdálkodás, például az önbeporzó növények ültetésével.
Igen, az is egy megoldás, de az se vezet el mindenhová. Egyrészt nem lehet mindent úgy nemesíteni, hogy önbeporzó legyen. Másrészt nagyon sok esetben azért a termesztett növényeink között is megvan az, hogy persze képes az önbeporzásra mondjuk egy napraforgó, de sokkal jobb lesz a termésnek a minősége is, meg nagy valószínűséggel a mennyisége is, hogyha erre rásegítenek a természetes beporzók, és megtörténik ténylegesen a keresztbeporzás. Az önmegporzásnál egy egyed az gyakorlatilag a saját ivarsejtjeivel termékenyíti meg önmagát. Erről van szó, amikor önmegporzásról beszélünk, és a keresztbeporzás az egy sokkal nagyobb genetikai varianciát tesz lehetővé, és nagyon sok esetben bizonyították azt, hogy a termés minőségben jelentős különbség tapasztalható az önbeporzás és a keresztbeporzás között, és a keresztbeporzás javára történik ez a különbség.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Interaktív tanösvényt adtak át a hármas határhegyen. A 3,5 kilométer hosszú sétaútra 14 interaktív táblát és két új kiállítóteraszt is elhelyeztek, tájékoztatott a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője. Déri Ágota kérdezte Mészáros Pétert.
1918-ban, tehát 100 éve adták át a hármas határhegy oldalában futó Gókler Károly sétányt. Ebből az alkalomból a Pilisi Parkerdő idén 2018-ban a teljes ösvénynek a nyomvonalát megújította. És hát természetesen ennek mentén új funkcióval is elláttuk az ösvényt, így kerültek ki interaktív táblák az ösvény mellé, És hogy mit is jelent az, hogy interaktív, itt az ösvény mellett elhelyezett táblákon QR kódok segítségével plusz tartalmakat tudunk szolgáltatni az ide érkezőknek. Ez annyit jelent, hogy ugye, hogy okostelefonnal lefényképezzük ezeket a kódokat, és olyan információkat is meg tudunk jeleníteni, ami mondjuk egy táblán nem lehetséges, például mondjuk érdekes videókat vagy képeket.
Megújult a tanösvény nyomvonala is, itt milyen változásokat tapasztalhatnak az arra járók?
Két kilátó teraszt hoztunk létre, illetve a régi kő kilátópontot is felújítottuk. Ugye annak idején ez egy kopár hegycsúcs volt, és ez amiatt alakulhatott ki, hogy ugye volt egy filoxéra járvány itt az 1800-as évek végén, és a hármas határhegyen található szőlők, gyümölcsösök pont emiatt a járvány miatt ugye pusztulásnak indultak maguk után kopár hegyet hagyva. Gokár pedig bécsi mintára ugye fekete fenyőket ültetett ide, meg talajképző szerepet szánt. Napjainkban ez erdészeti szempontból különösen jelentős, hiszen az így képződött talajt most már hasznosítani tudjuk, és így a Pirisi parkerdő őshonos lombos állományokkal alakítja át ezt az idegenhonos fenyőerdőt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.